Kezdjük meg imával összejövetelünket. Hálát adunk neked, szerető Isten, drága Atyánk, hogy kegyelmes vagy, és hogy összegyűlhetünk még nem keftelésből, nem megszokásból, hanem azért, hogy élvezzük a Te jelenléted, azért, hogy szólj hozzánk, hogy megfedjél, tisztítsál, kiigazítsál, bátorítsál. Köszönjük, hogy elénkbe adod az életet és a halált, a jót és a rosszat. Kérünk, hogy adj bölcsességet, hogy helyesen tudjunk dönteni Te melletted. Amen.
Amen.
A gyülekezet a Jóisten igét az alkalommal, amely által hozzánk kíván szólni a Lukács evangéliumából olvassuk, a 16. részből. A 19. verstől a rész végéig olvassuk Istenünk igét. Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, minden nap dúsan vigadozván. És vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyet hullanak vala gazdagnak asztaláról, de az evek is eljövén nyalják vala az ő sebeit. Lön pedig, hogy meghal a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe, meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték. És a pokolban felemeli az ő szemeit, kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván mondta: Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem-e lángban. Mondta pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaitad elvetted az életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait, most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel. És mindenek felett mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van úgy, hogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Mondta pedig Amasz: Kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához. Mert van 5 testvérem, hogy bizonyságot tegyen nekik, hogy ők is ide egy ütrelemnek helyére ne jussanak. Mondanék ki Ábrahám: Van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. Ama pedig mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig mondanék ki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.
Az üzenet, mit itt hozol, ezen angyali
emlékszik-e valaki, hogy mi volt ennek az évnek az első igehirdetése? Milyen igéből szolgált a testvér akkor? Ez az igevers jutott eszembe, mikor foglalkoztam a mai igével. A 90. Zsoltából szolgált testvérünk, Albert Zsolt testvér január 1-én. Hadd olvassam fel három igeversét ennek a Zsoltárnak. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő. És nagyobb részük hiába való fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnék. Ki tudja, milyen erős haragod és milyen félelmetes felháborodásod. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Lehet régebben nem éreztem annyira, de egyre jobban érzem azt, hogy milyen gyorsan telik az idő. Mennyire repül az idő, és gondolom, hogy minél inkább haladunk előre a korral, annál jobban érzi ezt az ember. Talán időskorban még jobban érződik ez. Ha csak azt nézzük, hogy január 1-e most volt, mikor szolgáltak ebből az igéből, milyen hamar eltes, már augusztusban vagyunk. Lett-e bölcsebb a mi szívünk? Számláltuk-e úgy a mi napjainkat, hogy bölcsebbé vált a mi szívünk? A mi napjaink meg vannak számlálva. Ezt általában olyanokra mondják, akik súlyos betegségben vannak, akik már valóban közel vannak az elköltözéshez, a halálhoz. De mindenkire érvényes. A mi napjaink meg vannak számlálva. Attól a perctől kezdve, hogy megszülettünk, a mi napjaink meg vannak számlálva. Olyan hálás a szívem, és olyan öröm van benne, mikor kicsit jobban elgondolkozok, és látom azt, hogy Isten szerinti látása lehet a hívő embernek. Egyébként magamban rövid szolgálatomnak ezt a címet adtam, hogy mennyei perspektíva, mennyei látás. És mennyire más ez, mint a földi látás. Mennyire másképpen néz ki a mennyországból nézve, Isten szemszögéből nézve a szegénység vagy a gazdagság, a mi földi körülményeink. Mennyire másképpen néz az ki, hogy bíborba, patyolatba öltözünk naponta, vagy pedig koldus ruhába. Vagy mondjam úgy, hogy mennyire másképpen néz ki, hogyha megvesszük a legdrágább márkás ruházatot, vagy pedig vásárolunk turkálóba. Mennyire másképpen néz ki a mennyország szemszögéből, hogy járunk kényelmes, légkondicionált autóval, vagy járunk gyalog, vagy esetleg biciklivel. Mennyire másképpen néz ki, hogy van szép, nagy, kényelmes házunk, vagy van egy kunyhó, vagy viskó, ahol meghúzhatjuk magunkat. Mennyire másképpen néz ki a mennyország szemszögéből, hogy egészségesek vagyunk, vagy pedig betegek vagyunk, ágyhoz kötöttek vagyunk, tolókocsiban vagyunk. Annyi minden dolog másképpen néz ki Isten szemszögéből. Olyan sok mindennek nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk. Egyes emberek életüket teszik egy-egy dologra azok közül, amit felsoroltam, és a mennyei perspektívából, Isten szemszögéből talán teljesen jelentéktelenek ezek a dolgok. Nincs jelentősége külső körülményeinknek. Földi látás vagy mennyei látás, isteni látás. Ne értse félre senki, nem lustaságra vagy egy nagy közömbösségre akarok itt felhívni embereket, hogy úgyis mindegy, ahogy esik, úgy puffan, vagy éppen igénytelenségre. De vajon mihez ragaszkodunk? Mi az, amibe kapaszkodunk? Mi az, ami örömet okoz nekünk? Mi az, ami bánatot okoz nekünk? És elmélkedve vizsgált engem is az Úr, és látom azt, hogy mind olyan dolgok ezek, amelyekből naponként vizsgázok, és talán legtöbbször bukásra. Látom azt, hogy mennyi mindent kellene kiengedni, mennyi mindenhez ragaszkodunk, és mennyi minden csak másodlagos, vagy annál is jelentéktelen a mi életünkben. És mi oda helyezzük első helyre, életünk céljának tűzünk ki bizonyos dolgokat. A 70 vagy a 80 esztendő az is egészen másképpen néz ki az Isten szemszögéből. Másképpen néz ki itt a Földön, de mi az a 70-80 esztendő az örökké valóság hosszú skáláján? Talán egy pont, egy aprócska pont, egy megálló. Egy pont, de mégis milyen fontos pont, milyen döntő pont ez. Mert ezután a pont után, a földi élet után ketté ágaznak az utak. És ami ezután következik, az már egyáltalán nem jelentéktelen. Az már nem másodlagos, az már nem 70 vagy 80 esztendő lesz, az örökké való lesz. Szenvedés vagy gyönyörűség, öröm a megváltóval. Olyan sokszor szükségünk lenne, hogy Isten tisztítsa a mi látásunkat. Úgy gondolkoztam, hogy ezt a földi életet is, aminek nagyobb része, úgy olvastuk a Zsoltárban, hogy szenvedés és fáradtság, mennyire másképpen látja mi Istenünk. Egy vers jutott eszembe, amikor készülődtem, és ezekkel a gondolatokkal foglalkoztam. Engedjék meg, hogy megosszam a testvérekkel. Reményik Sándor, a szőnyeg visszája. Kétségbe sem sokszor én is, magamon és a világon. Gondolva, aki ilyet alkotott, őrülten alkotott svakon. De aztán balzsamként megenyhít egy drága testvér halk szava. Ki még itt járt, földangyala volt, és most már a mennek angyala. A világ Isten szőtte szőnyeg. Mi csak a visszáját látjuk itt, és néha, legszebb percénkben a színéből is valamit. És néha, legszebb percénkben a színéből is valamit. Adja meg a mi úrunk, legelsősorban ezt őszintén magamnak kérem, hogy legyen mennyei perspektívánk, mennyei rálátásunk a dolgokra, szegénységre, gazdagságra, egészségre, betegségre, egyáltalán a mi egész életünkre. Amen. Az énekkar szolgálatát fogjuk meghallgatni, utána pedig egy költeménnyel fog szolgálni Kovács Enikő.
Thank you. Senki sem érdemel. Te nem láttad azt, amikor elestem, és amikor elestél, én sem segítettem. De ha előtted hullnék le a porba, honnan Krisztus egyszer felemelt, testvér, ne mosolyogj és ne nézd, ne légy olyan, mint a bíró, mert kegyelmet senki sem érdemel. Nézd Pétert a főpap udvarában, hogy égette hite ott a fahasábban. Háromszor mondta, nem is ismerem. Rá válaszul a kakas szava felelt. Döbbenten nézett mélyen önmagába, mert kegyelmet ő sem érdemelt. Ha Tamás lennék elillanó hittel, aki a keresztről megtört szívet vitt el, de hitet nem, de így magába roskadott. Ha nincs reménységem, ami felemelt testvér, ne csúfolj meg, és ne légy bírom, mert kegyelmet senki sem érdemel. Ha mélyen elaludnék úgy, mint egyszer Jónás, s figyelmeztetni kell, hogy te alvó kiálts. Hajolj le hozzám csak egyetlen szóra oda, ahonnan Krisztus felemelt. Ne hagyj ott, és ne légy a bírom, mert kegyelmet senki sem érdemel.
Zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, utána pedig bizonságtételt hallgatunk meg Kovács Rut részéről.
Thank you. köszöntöm a testvéreket, és örülök annak, hogy újra itthon lehetek, és hogy ilyen jó meleg idő van. Hálás vagyok Istennek azért, hogy ez alatt az időszak alatt is, amíg itthon pihentem, foglalkozott velem, és jó volt látni ma délelőtt a két lány bizonyságtevését, és nagyon hálás vagyok Istennek, hogy foglalkozik az életünkkel és az életükkel. Hát egy pár dolgot szeretnék elmondani magamról, és ezzel az igével kapcsolatban eszembe jutott egy történet, amit nemrég olvastam Max Lucadótól. A tanév végén, minden egyes tanév végét azzal zárjuk, hogy elmegyünk osztálykirándulásra. Ez egy hosszabb, vagy két, vagy három napos, attól függ, hogy milyen nagyok a gyerekek. És most két napos kirándulásra mentünk. Budapesten a Hadtörténeti Múzeumban voltunk, és Pécelen nagynéniméknél szálltunk meg, és Gödöllőn néztük meg a Gödöllői kastélyt a gyerekekkel. És este, amikor megérkeztünk nagynénémékhez, kipakoltunk. A gyerekek nagyon aranyosan, illendően viselkedtek. Ők is kipakolták a kis tuccaikat, és hát vacsoráztunk, utána kiderült, hogy az én hátizsákom nincs sehol. Hát én egy kicsit megijedtem, el is mondtam a gyerekeknek, hogy hát ez nagyon nagy probléma, nem csak az az egy a probléma, hogy az a DVD, amit meg akartunk nézni este lefekvés előtt, az benne van, és azt nem fogjuk tudni megnézni, hanem az a probléma, hogy az összes jegyünk benne van, és az összes igazolvány, amire szükségünk van, hogy utazzunk a vonaton, minden benne volt. És hát járkáltam, mert nagynénémék lakása, szembe laknak a lánya, és nagynénémék egymással, és a két lakás között ingáztam, ilyen fél óránként mentem, megnéztem az udvart, körbevizsgáltam, aztán egy mikrobusszal jöttünk, annak is kinyitottam az ajtaját, a csomagtartóját, mindent átvizsgáltam, már úgy éreztem, hogy mindent megtettem, próbáltam leülni egy kőre, és visszaemlékezni arra, hogy hol volt utoljára a hátamon ez a hátizsák, de sehogy nem jutott eszembe, mert mindig beszélgettem, vagy valamelyik gyerekkel foglalkoztam, és egyszerűen nem jutott eszembe, hogy hol volt utoljára a hátamon a hátizsák. És visszamentem, és mondtam édesanyámnak, és ő is ott volt, hogy nincs meg, és hát valószínű, hogy valahol elhagyhattam, vagy fönt a citadellán, csak ez nagyon nagy probléma, mert hogy fogunk hazautazni. És azt észrevettem, hogy a lányok úgy kétségbe estek, ugye külön szobában aludtak, és egyszer csak bezárult az ajtó, a lányok szobájának az ajtaja, és aztán volt egy segítőm, aki segített nekem, és mondta, gyere, menjünk vissza a mikrobuszhoz, és nézzük meg, hát ha ott van. És az egyik ülés alá, amiben az orvosi doboz is volt, valamelyik gyereknek valószínű útjába lehetett, ők vették az ő kis cuccukat, ami a sajátjuk volt, és benyomta a szék alá. De nem emlékezett rá, mert lehet, hogy úgy tették ezt, hogy tehát ne legyen útba nekik, és nem emlékezett rá egyik gyerek sem. És mikor visszajöttünk, és megvolt a hátizsák, nagyon örültek, a lányok elmondták, hogy hát ők imádkoztak, azért csukták be az ajtót, hogy imádkozzanak, hogy meglegyen az a jegy, meg minden, amire szükségünk van, és engem tanított ez az esemény, hogy ezek a gyerekek olyan hittel fogadták, hogy még ilyen helyzetben is Istenhez kell fordulni, akkor is, hogyha emberileg már megtettünk mindent annak érdekében, hogy megkeressük, de Isten adhat erre útmutatást, hogy hol is keressük. Az a történet, ami eszembe jutott, ami Max Lucadótól olvastam, ezzel a történettel kapcsolatos, amit ma olvastunk fel a Lukács evangéliumából, hogy egy kisfiú a tengerparton játszadozik, és a kis lapátjával egy várat épít, és észreveszi, hogy jönnek a hullámok, és elmossák a homok várat, amit épített. Örömébe körbe táncolja a kis várát, amit épített, amit már kezd elhordani a víz, és csillogó szemekkel oda megy az apukájához, és megfogja a kezét, és tovább megy. A másik szintér egy iroda, ahol egy ember számokkal silabizál, és próbál tervezni, és nem jönnek be a tervei, és nagyon dühös és nagyon mérges lesz. Az a kisgyerek látta úgymond a következményt, hogy ott a tengerparton, ha ő homokból várat épít, akkor azt valószínű, hogy el fogja vinni a tenger vize, és el fogja mosni. És még ennek is tudott örülni. Mi sajnos, amit sokszor építünk, annak úgy gondoljuk, hogy maradandónak, öröknek kell lennie ezen a földön, és bosszusak vagyunk akkor, hogyha összedől. Engem tanított ez a történet arra, hogy ez a kisfiú lelkülete. Nem az, hogy örüljek annak, hogyha veszteségek élnek, hanem azzal a látásmóddal, amit ez a gyerek látott, hogyha el is mossa, ha el is tűnnek azok a dolgok, ami a földhöz kötnek bennünket, akkor is ott lehet bennünk az az öröm, hogy ott van a mi édesatyánk, akinek megfoghatjuk a kezét, akivel tovább mehetünk.
Újból egy zeneszámot fogunk meghallgatni, majd pedig Major Zoltán egy testvért kérjük szolgálni.
Minden példázatot többféleképpen értelmezhetünk, és a példázatban szereplő személyekbe magunkat kell felismerjük különböző élethelyzetekben. Én úgy gondolom, hogy nem úgy van az, hogy valaki gazdagnak születik, példázatbeli gazdagnak, és gazdag még él, és valaki Lázárnak születik, koldusnak, és az koldus lesz, még él, és az útja úgy folytatódik tovább. Sokszor vagyunk ilyen helyzetben, amikor választás elé vagyunk állítva, és amikor változtathatunk a helyzetet. A döntéseinktől függ a következő, az életünknek a következő sorsa, következményei. Erről szól ez a következő vers. Turmezei Erzsébet így értette meg, illetve ezt is értette ebből a példázatból. Szeretném, ha mi is megértenénk, és lennénk ma olyanok, akik változtatni tudunk, ha nem jó irányba haladunk az életünk útján. Gazdag és Lázár. Fényes lakomát készített az élet. Nagy, hét országra szóló Dáridóra hozzám is eljutott a meghívója. Számlálta lelkem percet és napot fiatal lázban. Mikor? Nem sokára. Felvette bíbort, patyolatruháját, s készült a lakomára. Robotnapok, hétköznapok után elérkezett az ígéretes óra. A gazdag bíborban és patyolatban indult a Dáridóra. Amerre mentem, sárga levél pergett. Úton útfélen rongyos Lázár didergett. Összeborzongtam fázva a láttára, de mentem a lakomára. Lázár didergett minden házsoron. Éhes szemekkel nézte bíborom, elém merett vézna fekélyes teste. Szemem a célt kereste. Titokzatos tündérkapu mögül zene, vígasság zsongott már felém. Lázár ott ült az út másik felén. Úgy megnyitottam volna a kaput. Kezem már a kilincsen tétovázott. Lázár ott didergett, reszketett és fázott. Minek is hívnak engem? Idekint Lázárok roskadnak az út kövére. Idegen vendég lennék én nekik. Idegen vendég, Lázárok testvére. Kün maradtam a koldusok között, a tettemet bárki méri, rója. Lett a patyolat sebekre kötés, és lett a bíbor árvák takarója. S aki a szomjazókkal szomjazik, s az éhezőkkel éhezik kenyére, kézen fogott, és néven szólított a mester. Jer, köves testvér, Lázárok testvére. A testvér szolgál, szenved és szeret, hogy teheti, ez jutalma bére. A testvér boldog, hogy testvér lehet, nem a dalos, a dáridó sereg, te leszel boldog, Lázárok testvére. Hosszan örökre rám nézett a mester. Szent keze áldón nyugodott felettem, a szívemet boldogság járta át, és testvér lettem.
szolgálatát, utána pedig
az elmúlt hetemről. Az elmúlt héten egy táborba vettem részt Szerbiába, egy gyermektáborba. Májussal egy néhány évfolyamtársammal, társaimmal, Kovács József testvér lelkipásztorral vettünk részt. Ott először jártam először a Vajdaságba, az ottani testvéreket látogattuk meg, és akkor kértek fel, azután kértek fel, hogy szervezzek meg ott egy gyerekhetet a nyáron, és én örömmel vállaltam ezt azért, mert nagyon megtetszett azoknak az embereknek a lelkülete, az a légkör, amivel ott találkoztam, és nagyon szerettem a gyerekeket is, és ezért örömmel vállaltam azt, hogy megszervezem ezt a gyerektábort. Könnyű dolgom volt a megszervezésben azért, mert rengeteg barátom van, akikről tudtam azt, hogy nagyon szeretik a gyerekeket, és örömmel vállalnák egy ilyen munkát, és ez össze is jött, 5 lányal és 3 fiúval indultunk el a 2 hete szombaton Szerbiába, Vajdaságba, Pacsira, ez Szegedtől, Magyarországon Szegedtől egy északnyugatra található, a 1,5 órányi autós út. Egy nagyon érdekes légkörbe találkoztam ott azért, mert mások az ottani emberek. Érdekes volt azt megtapasztalni, hogy egy olyan hét után voltak túl, amikor 80 embert láttak el egy táborba, egy tinédzser táborba, és most egy ilyen kintlakásos tábor, tehát a pacsiri gyerekek jöttek egy délelőtti foglalkozásra, és egy család, ahol azelőtt héten festettek, és azon héten kellett volna folytassák a festést, és nem beszedjék a lakásukat, mivel jöttünk mi is rán, kellett főzni, és velünk kellett foglalkozni, ezért abba hagyták az egészet, és odaálltak mellénk, és főztek ránk, és mindig elkészítettek az uzsonnát, a reggelit, az ebédet, és gondoskodtak rólunk. Az ottani fiatalok velünk voltak egész héten, velünk aludtak, velünk keltek, kiszolgáltak minket, segítettek nekünk, és egy olyan környezetbe érkeztünk, azelőtt héten Temesváron voltak evangélizáláson, 10 jöttek el a Vajdaságból, ebből 6 voltak olyan emberek, akik nem hívők, akik nem Krisztus követői, és ebből a 6-ból 5 jelezték azt a temesvári evangélizáláson, hogy Krisztus szeretnék követni, és mentek ki, valamint a fiatalok közül is többen most fogadták el nem olyan régen az Úr Jézus Krisztus megváltójuknak, és egy ilyen környezetben volt részünk, és találkoztunk, és nagyon jó volt együtt lenni. Kicsit tartottam attól, hogy olyan zárkózottak az ottani emberek, és olyan más beállítottságúak, mint mi, de a hétvégére olyan jól összebarátkoztunk, és olyan jó imádkozásaink lehettek együtt, hogy nagyon áldásos volt. Az egyik legélményteljesebb, és az egyik legáldásosabb hetem volt az életemben ez a hét. És ami ezt elősegítette, az az volt, hogy azokkal az emberekkel, akikkel együtt voltam, minden reggel korábban keltünk, és minden este későbben feküdtünk, de az imádkozást soha nem lehetett kihagyni. És ha én nem szóltam, akkor ők voltak azok, akik mondták, hogy hazértünk este 12-kor, és azt mondták, na Szilárd, gyere, menjünk áhítatra. És én már nagyon fáradt voltam, és azt mondtam, hogy jól van, menjünk. Amikor péntek délután tartottuk a záró alkalmat, és meghívtuk a szülőket, és meghívtunk másokat is a faluból, 4:30 volt, és még nem volt időnk megbeszélni a programot, nagyjából tudtuk, hogy milyen éneket énekelünk, de még a program nem volt megbeszélve, és azt mondták, Szilárd, gyere, imádkozzunk. És nagyon örültem annak, hogy egy olyan áldásos alkalomban lehetett részünk azért, mert akartunk imádkozni, mert szerettünk imádkozni, és ez tartotta bennünk az erőt, mert egy nagyon fárasztó hét volt. Egész héten esett az eső, és hát nagyjából akkora teremben voltunk a gyerekekkel, mint talán ennek az imaháznak a negyede, de talán még kisebbe, és hétfőn olyan 31 néhány gyerek volt, de péntekre már több mint 60-an és 60-an voltunk velünk együtt, több mint 60-an voltunk, és nagyon kevés hely volt. De mégis nagyon érezték magukat a gyerekek, és nagyon megszerettek minket, mi nagyon megszerettük őket, és a záró alkalom nagyon sok bizonyságtevés elhangzott arról, hogy mit tapasztaltak meg azon a héten. Nem csak biblia történeteket, nem csak keresztény igazságokra tanítottuk ezeket a gyerekeket, hanem bizonyos földrajzi tájegységeket is bemutattunk minden egyes nap, mint a Csendes óceánt, a Mont Everestet, a dzsungelt, a sivatagot, és ezekhez kötöttük a biblia leckéket. Nagyon látványos és nagyon változatos napok voltak. Az érdekes az volt, ami engem nagyon megragadott, és egy nagyon mély nyomot hagyott bennem. Velünk volt egy testvérnő, akinek a gyerek a 16 éves gyereke szellemi és testi fogyatékos. És péntektől csütörtökig minden 4 napon olyan történeteket mutattunk be, és olyan történeteket dolgoztunk fel, amikor valamilyen gyógyítás gyógyításról volt szó, a Bartimeus meggyógyítása, a béna meggyógyítása, a tízleprás meggyógyítása, a Jairus lányának a meggyógyítása. És csütörtökön én játszottam vak Bartimeust, eljátszottuk a gyerekeknek, hogy hogyan is történt ez. A gyerekek nagyon élvezték, és mivel én csak játszottam a vak Bartimeust, ezért láttam azt, hogy végig, ameddig mi játszottunk, amíg előadtuk a cselekményt, addig ez az anyuka sír. És láttam azt, hogy a gyerekek is látják azt, hogy ez az anyuka sír, és ott van a kislánya mellett a tolókocsiban, akit már 16 éve egyedül gondoz, mert a férje egy néhány év után elhagyta őket. És láttam, hogy nagyon sír. És aznap a kitartásról volt szó, és a kitartásról és a hitről volt szó. És megkérdeztem a gyerekeket, akkor, mikor befejezett a történet, hogy szerintetek mi a legnagyobb kitartás? Mi a legnagyobb hit, amit egy ember megélhet? És érdekes volt, a gyerekek tudták azt, hogy nem az a legnagyobb kitartás, amikor az ember feljut egy hegyre, amikor megmászta az Mount Everestet, hanem amikor nem sikerül neki, de újra megpróbálja. És megint nem sikerül, és újra megpróbálja. És el kellett mondanom a gyereknek azért, mert féltem, hogy valaki megkérdi, és meg akartam előzni, valaki megkérdi, hogy őt miért nem gyógyította meg Jézus. Elmondtam nekik, hogy tudjátok, Jézus nem mindenkit gyógyít meg. De a legnagyobb kitartás és a legnagyobb hitnek azokra van szüksége, és azok a legkitartóbb és a leghívőbb emberek, akik abban a helyzetben is el tudják hinni azt, hogy Istennek terve van az életével, és Isten boldoggá akarja tenni az ő életét. És olyan jó volt megtapasztalni, és meglátni azt, hogy péntek délután ez a történet volt az, és ez a legtanulság volt az, amire a gyerekek leginkább emlékeztek. Szeretném kérni a testvéreket azért, hogy imádkozzanak a vajdaságért, imádkozzanak azokért az emberekért. Ott Bácskos út falván 4 éve még nem volt semmi, most 4 tag van és 4 barátkozó van a gyülekezetbe. Nyúl Zoltán testvérek vannak ott egyedül, és már kicsit megfáradva is, de végzik a munkát. Minden beszélgetésben, amikor a munkájukról beszéltünk, azt mondta, hogy nincs embere. És soha nem felejtem el a mi évzárunkon az idén Paul Negrus testvér a bevezető szövegében az Ézsaiás könyvéből olvasott, amikor azt mondja, hogy Ézsaiásnak, hogy nincs emberem. És azt mondja az az Isten, aki teremtette az embert, hogy nincs embere. És megragadott ez a gondolat engem is, hogy vannak olyan részek, ahol még nincsenek emberek. És szeretném bátorítani a testvéreket, hogy imádkozzanak ezekért az emberekért. Óriási munka az, amit ott végeznek, és óriási lelkesedéssel végzik azt, amit ott tesznek, és Istennek hála, hogy megerősít őket, és megáldja őket. Nagy öröm volt ott részt venni, és nagyon remélem, hogy még visszamehetek, és besegíthetek nekik, és együtt lehetek azokkal az emberekkel, akik ott vannak. És szeretném buzdítani a testvéreket arra, hogy ha még egyszer akár imaórán, egy közös imaórán szóba kerül a vajdaság, vagy szóba kerül Kárpátalja, vagy a felvidék, akkor imádkozzanak azokért az emberekért. Még nehezebb helyzetben vannak, mint mi, mint kisebbség, mint hívők, és nagy szükségük van az ima támogatásra. Nagy szükségük van a segítségre. Azt, hogy érezzünk velük együtt, és segítsünk be nekik. Köszönöm a testvérek meghallgatását. Amen.
köszöntsem szeretettel a kedves testvéreket, kedves jelenlevőket, mindazokat, akik itt lehettek a délőtt, és akik nem lehettek itt a délőtt, hadd köszöntsem, és hadd kívánjam mindenki számára azt a kegyelmet, amit megtapasztalt a szegény Lázár, hogy vigasztaltatott. Isten vigasztaló kegyelmét kívánom mindenkinek. Amit hallottunk a bevezetésben, ugyanis meg vagyok győződve, hogy Isten céllal adta ezt az igét nekünk, nekem elsősorban, és mindannyiunknak a gazdagról és Lázárról. Ha emlékszünk, a múlt vasárnap is két embert mutatott be a jó Isten nekünk, amikor az atya szeretetéről beszéltünk, két ember, a tékozló fiú és a nagyfiú, aki különböző életstílusban, de sajnos egyformán dolgozta fel egy ideig az atya szeretetét. Függetleníteni akarták magukat az atyától. Aki otthon maradt, az is úgy gondolta, hogy nem boldog, pedig az atya megadott mindent neki, a minden kecskefiat az atya vele evett meg, és ő mégis úgy gondolta, hogy jobb lett volna az atya nélkül elfogyasztani egy-egy kecskefiat. A másik pedig elment hazulról, de az atya szeretete visszavonzotta, és megtérve visszajött. Elgondolkoztam, hogy milyen óriási különbség volt a kettő között, és mégis milyen egyformán viszonyultak az atya szeretetéhez. Elsősorban függetlenítetni akarták magukat az atyától. És ezért kell minden embernek a jó Istenhez térni, mert ebbe a bűnben mind beleesünk. hogy függetleníteni akarjuk magunkat az Isten szeretetétől. Aztán ma délelőtt is két emberről hallottunk, akik az Úr Jézus keresztje mellett egyik jobb kéz felől, másik bal kéz felől volt felfeszítve. Ugyanazt a szeretetet, ugyanazt a lehajlást, ugyanazt az áldozatot, ugyanazt az igazságot kétféleképpen dolgozták föl. Egyikre annyira hatott az Úr Jézus áldozata, halála, ahogy testvérünk mondta, a kereszt fényében annyira ráismert önmagára, hogy kegyelemért, bocsánatért könyörgött, és az ő kegyelemben részesült volt a odáig is elvezette, hogy a barátját, akivel egyenlő volt az első szakaszba, azt mondta, az Isten se féledete. Elfordult attól az állapottól, és odafordult az Úr Jézushoz. Az Úr Jézusnak vannak ilyen módszerei, hogy két-két embert mutat be, és ebbe a két csoportba mindannyian beletartozunk. Itt is két embercsoportról van szó. Van egyik embercsoport, aki egyféleképpen tudja felhasználni azt, amit a jó Istentől kapott. Van egy másik embercsoport, aki másképpen tudja felhasználni, amit a jó Istentől kapott. Van egy embercsoport, akit egyféleképpen áld meg a jó Isten, és annak megfelelően szeretné, hogy cselekedjen. Van egy másik embercsoport, amit másféleképpen áld meg a jó Isten, és adna bölcsességet hozzá, és kegyelmet, hogy másképpen dolgozza föl azt az áldást, amit ő kapott. Emberi szemmel nézve, könnyebb dolga volt a gazdagnak. Emberi szemmel nézve, könnyebb dolga volt a gazdagnak. Senki sem kívánná azt, hogy a koldus sorsára jusson. Senki sem kívánná. Isteni szemszögből nézve, és a dolgok kifejletében nézve, nagyon-nagyon nagy bajba volt a gazdag. És nagyon jó helyzetben volt a koldus. Nem azért, mert koldus volt, és szegény volt, került az Ábrahám kebelére, és vigasztaltatott, hanem azért, mert az ő bizodalmát és az ő hitét Istenbe vetette, semmiképpen nem üdvözítené az Úr Jézus az embereket, csak azért, mert szegények. És semmiképpen nem vetné meg az Úr Jézus az embereket azért, mert gazdagok. Hanem arról van szó, hogy ebben a kontrasztban, ebben a különbözőségben, amíg vesszük ezt az igét, addig felismerjük magunkat, hogy hol tartunk. Azt mondja itt a Jóisten igéje, hogy nagy különbség volt az életre nézve. A kettő között nagy különbség volt, ami az életüket illeti. Nagy különbség volt, ami a halálukat illeti, és óriási nagy különbség volt, ami az örökkévalóságokat illeti. Ugyanannak az Istennek kedves gyermekei, ugyanannak az Istennek kedves teremtményei ilyen óriási különbségekben élhetnek. Sokszor nem látszik ez a különbség. Sokszor úgy látszik, hogy nincs sok különbség köztünk. Lehet leplezni. Az örökké valóságban kitűnik, hogy a nagyfiú legalább olyan messze volt az atyától lélekben, mint a kicsi. De fizikailag közel volt.
De lélekben pontosan olyan messze volt, mint a kicsi. Itt nagyon szembetűnő a különbség, de itt is csak az örökké valóságban látszik meg, ami tulajdonképpen a Földön már létezett. És azért olyan kedves Istennek ez a tanítása, hogy minket enged most a Szentlélek által betekinteni egy olyan helyzetbe, amelyik a mi helyzetünk is lesz. A mi helyzetünk most, de nem látjuk, hogy olyan gyötrelemmel járhat, hogyha a gazdagsággal, vagy a gazdagsághoz, vagy mondjam úgy az anyagi javakhoz, nem mondjam gazdagság, nem jól viszonyulunk. Nem látjuk most, hogy ez olyan gyötrelmes lenne. De ha ebből nem adhat a Jóisten nekünk változást, akkor majd kiderül, hogy milyen borzasztó gyötrelembe kavartuk bele magunkat, vagy segített a sátán, hogy belekavarjuk magunkat. Nem tárgyaljuk most, hogy mi a gazdagság, mi a szegénység. A héten elszaladtunk édesanyámat megnézni, 88 éves, és másfél hónapja agyvérzés érte, nem lehetett beszélni, nem tudott mozogni. Most annyira felépült, hogy megismert, és tudtunk egy néhány szót váltani, meg imádkozni, meg beszélgetni is. Soha nem figyeltem fel, pedig az elmúlt években rengeteget, vagy elég sokat jártunk a Székelyföldre, Hargitára. Minden faluba, ahol átmentünk, a fél falu, ha nem a háromnegyed falu, újjá van építve. 59-et töltöttem januárban, az 5 és majdnem 60 évtized alatt soha nem láttam ennyi új házat. Hála Istennek, hogy van. Viszont Szalárdra voltunk evangelizálni a télen, aztán akik Váradra járnak, Biharfélegyházából, ahogy kimennek, mindjárt jobbra, ott a szomorú fűzektől jobbra, megláthatják, hogy van vagy 10 kicsi ház. És egy színre vannak festve, egy mintára vannak építve, körülbelül egy szobából, vagy egy konyhából, és esetleg egy kamarából áll, és mindjárt a ház mellett ugyanannyi, mondjuk 5 méterre, ugyanannyi illemhely, fából, deszkából megcsinálva. Ez a cigányoknak van csinálva. Valakik szívesen megcsinálták a cigányoknak, igaz, olyan se volt neki. Aztán Szalárdon ugyanezt láttam, és még egy faluba láttam. És elgondolkoztam. Nagyon, nagyon kedves valakik részéről. Hogy ezt csinálták, és mi is segítsünk a szegényebb embereknek. De hát, ha valami többet várna tőlünk az Úr. Lázár és a gazdag nagyon különböző körülmények között élt. És az első dolog, amit szeretnék aláhozni, a Jóisten tud csak minket megtanítani arra, hogy mit jelent az, hogy éljünk a mi anyagi javainkkal. Vala pedig egy gazdag ember, ha valaki elolvassa a 16. résznek az első versétől, a 14. és a 15. versbe ezt olvassuk. Hallják pedig mindezeket a farizeusok is, kik pénzszeretők valának, és csúfolák őt. Mármint az Urat, hogy azt mondta, hogy nem lehet szolgálni az Istennek is, és a mamonnak is. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöl és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti, nem szolgálhattok az Istennek és a mamonnak. Hallják pedig mindezeket a farizeusok is, kik pénzszeretők valának, és csúfolák őt. És mondanékik, ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok, de az Isten ismeri a ti szíveteket, mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos. És erről beszél testvérünk, hogy milyen másképpen látszik a túlvilágról, milyen másképpen látszik a halál utánról, ha be lehet oda tekinteni, és hála Istennek, hogy Isten elhúzta egy kicsit a függönyt ebben a példázatban, és testvérünk egy néhány dolgot bemutatott a függöny mögül, hogy onnan hogy látszik a dolog. Mert ami az emberek előtt magasztos, amit az emberek dicsérnek, amit az emberek mondjam úgy értékelnek, az ugyanaz a dolog lehet az Isten előtt utálatos. És ma délután a Jóisten szeretné a mi szemüvegünket, a mi szemünket tisztítani, gyógyítani, megkenni szemgyógyító írral, hogy olyan dolgokat cselekedjünk, ami az Isten előtt kedves. Lehet, hogy csúfolnak mások. Lehet, hogy leintnek mások. De az Isten értékeli. Az Isten értékeli. Ezt az Isten nem értékelte, hogy ez az ember patyolatba, bíborba öltözött, és dugsan vigadozott. Ezt az Isten nem értékelte. Hogy ott volt Lázár, és hogy megengedte Lázárnak, hogy a kapuja előtt legyen, nem írja a Biblia, hogy ezt miért engedte meg. Feltételezhetjük, ha bár tévedhetünk, de lehet, hogy ezzel kicsit a lelkiismeretét nyugtatgatta, hogy hát csak megengedi Lázárnak, és lehet, hogy szemet hunyt, mikor a szolgák kikiloptak valami morzsát. Mert Lázár csak nem ült volna ott, meg Lázárt, akik oda vitték, csak nem vitték volna minden nap a gazdag kapujához, ha valami kis dolog nem jött volna össze. Csak összejött valami onnan a gazdagtól. Nem tudjuk. De megengedte, hogy Lázár ott legyen. Azt is látta, hogy a legjobb barátai a kutyák. Istennek nem tetszett az, és Isten előtt utálatos volt, hogy ő megengedte ezt a nagy különbséget. Ez az ember megengedte magának ezt a nagy különbséget. És Isten úgy könyvelte, hogy ez az ember azért engedte meg magának ezt a nagy különbséget, mert nem hitt benne. Mert nem bízta a Jóistenre az ő életét, nem kérdezte meg a Jóistentől, hogy járjon el az ő vagyonával, az ő anyagi javaival, és ez nem tetszett a Jóistennek. Lázárnak nem volt többje, kéregedett, Istenre bízta az ő életét. Ó, nem akarja Isten, hogy koldusok legyünk. Királyi gyermekek akarja, hogy legyünk a Jóisten. De Lázár a Jóistenre bízta az életét, és kérte a Jóistent, hogy könyörüljön rajta, és a példázat szerint a Jóistennek tetszett Lázárnak a lelki hozzáállása az Istenhez. Nagyon kérném, hogy ne értsenek félre. A gazdag embernek a hozzáállása nem tetszett a Jóistennek, Lázárnak a hozzáállása nem az, hogy leszegényedett, hibás volt, vagy nem volt hibás, ezért ezt nem éri a Biblia, nem tárgyaljuk. Azt se tárgyaljuk, hogy a gazdag igazságos módon, vagy hamis módon kapta a gazdagságot. A hozzáállás az Istenhez. Nem volt jó. A nagy baj az, hogy ő nem látta. A nagy baj az, hogy ő ment előre. És a felolvasott igéből láthatjuk, hogy ez a Lázár nem csak koldult, hanem ez a Lázár az az ember volt, aki segíteni tudott volna a gazdagnak halála után. A gazdag senkit nem hívott. Senkit nem hívott segítségül a halála után, csak Lázárt. Azt jelenti, hogy Lázárral egy olyan kapcsolata volt, Lázár olyan szeget ütött az ő fejébe, és olyan tövis volt az ő szívében, vagy olyan üzenet volt az ő szívében, hogy amikor meghalt és gyötrettetett a lángokban, akkor Lázárt meglátva, senkit nem hívott, hanem Lázárt szerette volna, hogy eljöjjön, hogy rajta segítsen. Úgy látta, hogy senki nem segíthet. Azt jelenti, hogy Lázár ebben a szegénységében, ebben a nyomorúságában valami olyasmit mondhatott ennek a gazdagnak, valahogy valami olyasmi sugárzott ki Lázárból, hogy ő az Istennek él minden koldoskodásával együtt. Minden nyomorúságával együtt az Istennek adta az életét, és nagyon megtörténhetik, hogy ez az ember bizonyságot tett ennek a gazdagnak úgy, hogy nem sértette meg. Hogy nem sértette meg, mert halála után rájött, késő volt, hogy ez az ember tud rajta segíteni. Testvéreim, Istennek üzenete van. Vannak olyan emberek, akik az útunkba kerülnek, és azt gondoljuk, hogy az akadályok nekünk. Főleg a mi kívánságaink, a mi dús vigadozásainkat akadályozzák meg. De oda hozza a Jóisten a mi útunkba. Vagy valamit kérnek tőlünk, vagy ha nem kérnek, akkor kívánnak valamit tőlünk, vagy bizonyságot tesznek nekünk, de ott vannak az útunkban, ott vannak a kapunknál, ott vannak a lelkiismeretünknél. És ez az Isten üzenete felénk. Lázár a dúsgazdagnak az Isten üzenetét hordozta. A dúsgazdag ezt nem vette figyelembe. Azt mondja a Jóisten igéje, meghalt mind a kettő. Az érdekes ez, hogy előbb a nem a dúsgazdag halt meg, hanem a Lázár, a szegény ember, a koldus. Máskülönben a dúsgazdagnak ez is érdekes, nincsen neve, jobban múlva van neve, de nincs benne a Bibliában. Lázárnak, a szegénynek ott van a neve, és azt jelenti ez, hogy az Isten segítség. Segít rajtam az Isten. Ez Lázárnak a neve. Ezt jelenti magyarul Lázár. Segít rajtam az Isten. És érdekes, hamarabb meghal ez, mint a gazdag. Ez is az Isten gondviselése. Ha valaki előttünk meghal, ez nekünk nagy áldás. Nem azért, mert megszabadulunk tőle, hanem azért, mert figyelmeztet Isten, hogy a mi is következik. Ez a két ember nagyon közel voltak egymáshoz. Lázár a gazdagnak a kapujába volt. És hamarabb meghalt, mint a gazdag. Lehet, hogy valakik azt mondták, jó, hogy már megszabadultunk tőle. De ez az Istennek az üzenete volt. Következete is. Ő elment, de következelte is. Szeretném minden temetéseig gondoljunk. Úgy helyezte a Jóisten a szívemre, hogy nagyon kérjem meg a testvéreket és magamat is, hogy amennyi temetése csak el lehet menni, mindegyikre menjünk el, mert temetéseken sokkal erőteljesebb, sokkal meghatóbb üzenete van a Jóistennek hozzánk, mint máskor, mint a lakodalmas háznál, mint a dúsan vigadozó háznál. Elment hamarabb Lázár, és ez az Isten üzenete volt. Következelte is. Ő még akkor se vette észre. És vitették az Ábrahám kebelére, persze, ezt csak később látta meg a gazdag, mikor ő is meghalt. A temetéssel kapcsolatosan is annyi, hogy vitették az Ábrahám kebelén, milyen temetése volt, nem írja. Azt mondják, hogy a zsidók azért mégse hagyták az embert csak úgy, tehát valami temetés rendeztek a szegény embernek is. Viszont a dúsgazdagról megvan írva, hogy eltemették. Elképzelhetjük, hogy nem szegényesen temették el. És nem mondja az ige, hogy vitették az angyaloktól. Itt megint bejön egy dolog, hogy az angyalok ott vannak a hívők halálánál. Hallottuk már, ugye, amikor édesapánk, vagy édesanyánk, vagy nagynénénk, vagy valakinek a halálánál, amikor ott voltunk, azt mondja, ott látom. Kit lát, édesanyám? Egy fényes ruhába öltözött valaki. Vagy a más, két angyalt látok. Még az Úr Jézus halálánál is ott volt két angyal. Testvéreim, a halál az nem gyerekjáték. Úgy látjuk az életben. Mindenki úgy megborzad a haláltól. A hívőknek átköltözés ebből az életből a másikba. De ez a változás, ez a külsőnek a levetkezése, és a belső, és az újnak a felöltözése, ez az átköltözés, ez nem megy csak magától, és ahogy az énekíró mondja, nem egyedül fogok átmenni, Jézuson fog engem átvezetni, de az angyalait is küldi. Figyeljétek meg, és ha lehetséges, a szeretteiteknek próbáljunk, vagy szeretteinknek próbáljunk ott lenni a halálánál, ha lehet. Figyeljétek meg, hogy milyen békességgel, és milyen isteni segítséggel mennek át ebből a létből a túlsóba. Mert részt vesznek az angyalok is. Isten az egész eget és a földet, és a maga szívét megmozgatja egy hív ember halálánál. Dicsőség neki. A magunk erejétől meghalni se tudunk Isten szerint. De az Isten küldi az ő segítségét. Azt kérdik tőlem a testvérek, honnan tudja Vékás testvér, hiszen nem járt ott. Nem jártam ott, de teljes szívemből hiszem a Bibliát. És imádkozok, hogy minden hívő ember, és én is megtapasztaljam azt, hogy ott lesz Jézus, és ott lesznek az angyalok, akik átsegítnek. Nem fog jönni a rémálom. Nem fog jönni az a boszorkány, amit egyik-másik lát, aki nem az Úrban hal meg. Hanem ott lesznek az angyalok, ott lesz a fényesség, ott lesz valami isteni, ami téged és engem várni fog. Különbség van a hívő ember és a nem hívő ember élete között. Itt a földön nem látszik annyira. Sokszor úgy néz ki, hogy nagyon is, nagyon jól megy dolga annak, aki nem hívő. Úgy néz ki. Óriási lesz a csalódás. Aztán a másik dolog, és csak úgy aláhúzom, eltemették. A Lázárról nem írunk, nem hallunk a temetésről. Csak hogy viteték az Ábrahám kebelére. És mikor a gazdag megérkezett a pokolba, akkor elkezdett imádkozni. Megszámoltam, háromszor nevezi Ábrahámot atyának. Atyám Ábrahám. Az első, ott van a 24. versben, és kiáltván, Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy márts az ő ujjának egyét a vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem el ángban. Elkezd imádkozni Ábrahámhoz. Valószínű, hogy a zsinó révén, és Ábrahám leszármazottja, ezért kiáltotta Ábrahám, és mivel látta is őt. Érdekes, hogy még a pokolban sem a bűneit vallja, hanem hűsülni akar. Még ott is azt kívánja, hogy neki engesztelődjön a helyzete. Nem a bűnei jutnak eszébe. Nem a mulasztás jut az eszébe, hanem az jut az eszébe, és azt érzi, hogy mennyire gyötretetik, és most kellene neki egy enyhítés. Hűsítés. Még ott is még ott is, mert a pokolban nem is lehet másképpen. Aki odajött, az egy borzasztó önző ember itt ezen a földön. Az egy borzasztó önző ember a földön, amiből meg lehet térni. Még a pokolba is az jut eszébe, hogy hűsítse a Lázár. Nem azt mondja, hogy bocsáss meg, atyám Ábrahám, vagy rendezzük a bűnömet, mert rám nehezettek az én bűneim. Ugye a Zsoltár író azt mondja, rám nehezettek az én bűneim. Ő nem. Szeretne enyhülni. Testvéreim, be kell soroljunk. Nem a gazdagság és a szegénység tekintetében, hanem olyan tekintetben, ki nekem Isten? Ki nekem a jó Isten? Az, akitől ebben a földi létben megkaptam az enyhülést, a vigasztalást, a kegyelmet, elmondtam bűneimet, gyönyörűség volt hallani a délőtt, azt a lelki harcot, amin átmentek testvéreink, és végül békességet kaptak. És vigasztalódott. Lázár gyötrettetett ez az ember. És azt mondja Ábrahám, nem, innen nem lehet oda menni. Máskülönben megtörténhetne, ha lehetne, lehet, hogy egyik másik, csak képzelődök, elmennénk, hogy segítsünk gyermekünknek a pokolba egy picit. Mert ugye úgy igazán nem fog senki kívánkozni, tehát ott nem kell attól félni, hogy a mennyországból nagyon fognak kívánkozni, és határsértés történik a mennyországból a pokol felé. Ott nem fog kívánkozni senki. De lehet, hogy elmennénk, hogy segítsük. De nem lehet. De a pokolból a mennyországba mindenki vágyna, majd. De nem lehet se oda menni, ha esetleg egy ilyen humánus, emberi dolog nem fogott itt ilyesmi történni. Mert csak Jézus lesz egyedül, akiben örvendek szüntelenül. És ott nem fog minket bántani szeretteink elvesztése, mert hanem akkor nagyon-nagyon borzasztó lenne a mennyországba, hogyha ez bennünk lenne. Ezért kell itt ezen a földön elvégezni mindent, ami szeretteinkért, ami missziónkban, és amit nem tudunk elvégezni, bocsánatot kérni a Jóistentől, mert a mennyországba még szeretteink elkározása sem fogja megzavarni a mi örömünket. Mert csak Jézus lesz egyedül, akiben örvendek szüntelenül. De azt mondja itt az ige, nem lehet ott átjárni. Nagy közbelső fal. Testvéreim, itt szeretnék megállni csak annyira. Tudjátok meg, ilyen nagy a különbség a hívő között és a nem hívő között itt a földön is. Csak nem látszik. Mert ez a mennyből látszik. Mondjam úgy, hogy látszik, de az Isten szent lelkének a világosságában látszik. Ezért van, hogy egyik másik hívő ember nem akar semmiképpen e világgal haladni. Semmiképpen, mert ő lát valami jobbat, mint a világot. Vagy a világ tetszését. Mert ami az Isten előtt utálatosság, vagy az emberek előtt kedves, az Isten előtt lehet nagyon utálatos. És ezért a hívő ember semmiképpen nem akar a világgal járni, hanem nagyon imádkozik, Istenem, nyisd meg az én szememet. Úgy néz ki, hogy ez nem bűnös dolog. Amit kínál ez a világ, belemenjek? Ne menjél bele, mert nagy a közbelső fal. Nagy a különbség. A lelkületben. Nem a távolságban. A lelkületben. Nagy a különbség. Nem a mennybe és a pokolba válik el. Itt a földön már elválik. És ez a csodálatos. Ezért is térünk meg sokat. Mert látjuk Istennek ezt a vonzó szeretetét, és ezt az óriási különbséget, amit Isten megmutat nekünk, és ezért térnek meg a fiatalok. Hallottátok az Editet, vagy a Timeát. Egy képet láttam. Egy gyermek képet láttam, és feltevődött a kérdés, ha az éjjel eljön az Úr Jézus, a pokolba jutok. És attól elkezdve elkezdett imádkozni, és beszaladt a szüleihez, és imádkoztak, hogy szabadítsa meg a Jóisten. Mert ilyen nagy különbség van, és lesz. Nem lehetett átmenni. És azt mondja, akkor a testvéremhez küldd el Lázárt. Amíg a földön volt, addig nem érdekelte a testvére. Nem érdekelte őket a testvérei. Vagy éppen együtt mulattak. Vagy éppen együtt dúsan vigadoztak. Jól kijöttek együtt. A vigadozás mellett. De most olyan nagy gyötrelemben van, hogy újból csak kéri. Ha ezt nem lehet, hogy átjöjjön Lázár, és hűsítse a nyelvemet, akkor legalább annyit, hogy küld el őt, mert ha a halottak közül megy el valaki, az én testvéreimhez hinni fognak. És azt mondta, és itt érdekes, és kötődik azzal, amit Ruti mondott. Sokakat a csoda elcsodálkoztat, de nem jutnak hitre. A csoda elcsodálkoztat, de nem jutnak hitre. Jézus Krisztus visszajött a halálból. Jézus Krisztus dicsőségesen feltámadott. A drága Úr Jézus itt van köztünk. És a drága Úr Jézus az ő kegyelmét, és az ő vigasztalását, és az ő bűnbocsánatát osztja most. Most borulhatunk le előtte. Most jöhetünk ő hozzá. Most csókolgathatjuk a fiút, hogy meg ne haragudjon, ahogy a második Zsoltárban van. Most jöhetünk hozzá, és kérhetjük a mi bűneink bocsánatát. És az örök életet. Feltámadt Jézus a halálból. És nem hisznek az emberek. Sőt, ez az a legnagyobb oka, vagy a legjobban itt mutatják ki a keresztények, úgy nevezett keresztények a hitetlenségüket, hogy azt, hogy az Úr Jézus a halálból feltámadt és felment a mennybe. Hisznek mindent, hogy Isten van, Isten teremtett a mennyet és a földet, mondják ők, hogy hisznek. De az, hogy feltámadt az Úr Jézus, ez nem. Ez nem győzi meg őket. De hála Istennek, hogy meggyőzi. Meggyőzhet. Ezért, drága testvéreim, ezen a délutánon, mivel ilyen nagy különbség van, egyik ember gyötrettetik, most nem látja. Most az emberek szerint nagyon ügyesen berendezte a dolgokat. Most az emberek szerint nagyon vigasztalódik. De az Isten előtt lehet utálatos. Kérjünk kegyelmet. Kérjük a jó Istennek szemed gyógyító írt adjon, hogy meglássuk, hogy mi az, amit nekünk tenni kell most sürgősen. Hogy mi is vigasztalódjunk, és ne gyötrődhessünk majd a túlvilágon. Hála Istennek az ő kegyelméért. Hála Istennek az ő szeretetéért. És mivel ennyire közel jött az Úr Jézus hozzánk, a bizonyságtevésekben, és az ige hirdetésben, és annyira szeret minket, szeretne drága karjára, nem Ábrahám karjára, hanem drága karjára venni minket. Szeretne átölelni, mint tékozló fiúkat. Szeretne úgy várni haza. Ezt köszönjük meg neki. Csendesedjünk el. És egy néhányan, akik várják ezt az életet, és vágyják ezt az életet, és megtapasztalták, és szeretnék kitartani hűségesen, imádkozzanak. Ha van valaki, ki nincs elkészülve erre, jöjjön az Úr Jézushoz magában, úgy halkan imádkozzon, és kérje igazán, és a végén maradjon vissza, hogy imádkozzunk együtt. Ma eldőlhet a sorsunk. Nem kell megvárni a Hargitai tábort, vagy a Gyergyói tábort. Nem kell megvárni a temesvári evangelizálást. Nem kell megvárni a stadioni evangelizálást. Ma délután eldőlhet a sorsod, hogy Jézus Krisztus befogadod a szívedbe, megtérsz hozzá, és vigasztal ő az ő drága kegyelmével. Meghalt érettünk, szeret minket. Nincsen semmi, ami kedvesebb számára, mint hogy megbocsásson nekünk. Hogy letörölje könnyeinket, hogy kijavítsa mi életünket. Úgy szeret minket az Úr Jézus. Dicsőítsük őt, a szenvedőt, a nagy királyt.
Adunk neked, jó Istenünk, ezért a drága alkalomért, amikor beszéltél hozzánk, amikor tisztogattad a mi látásunkat, vigasztaltál. Köszönjük azt, hogy úgy, mint Mártának egyenesen, de szelíden megmondtad azt, hogy sok mindenért aggódunk és váradunk, de igazából csak egy az, ami fontos. Segíts nekünk, Urunk, a hangsúlyt, a súlypontot erre a fontos dologra helyezni. Azt is tudjuk, hogy ezeknek a drága igéknek a következő héten már meg lesznek a próbái. Kérünk, hogy segíts nekünk jól vizsgázni. Kérünk, hogy taníts bennünket úgy számlálni napjainkat, azt, amit még adsz nekünk, hogy valóban bölcsész szívhez jussunk, és valóban mindnyájan együtt lehessünk utánálad. Amen.
Amen.